Jean Jean-Charles, kedves naplócskám! Április 15. Naplóm, édes kedves naplóm, szeretlek, te vagy legtitkosabb gondolataim letéteményese, a bizalmasom. Neked mindent elmondhatok, te legalább odafigyelsz rám. Édesanyuci és édesapuci ma bejelentették, hogy Jacques holnap érkezik, állítólag valami fiúval. Isten tudja, ki-e, mi-e neki. Ezt félhangosan ki is mondtam, és édesanyuci tisztán meghallotta. Összevonta a szemöldökét, de édesapuci csak nevetett. Néha az idegeimre megy az én drága anyukám. Soha senkiről nem képes rosszat föltételezni. Pedig Jacques, amióta Párizsban dolgozik, szörnyűbb, mint valaha. Úgy kipingálja magát, mint egy színésznő. Öltözködni meg úgy öltözködik, ahogy a divatlapokban látni. És még ha szebb lenne ettől, de amilyen kemény vonásai vannak a szerencsétlennek, és amilyen brutális a modora, a csicsás divat még csak aláhúzza a csúnyaságát. Nem tudni, mit csinál a mellével, de vagy kitömi a ruháját valamivel, vagy olyan fajta melltartót hord, amilyet a reklámképeken látható spinkók. Igen, ez lesz az. Mert a mellei nyilván lógnak. 30 éves, de legalább 10-zel nézné többnek az ember. Nem csoda, annak a fajta életnek a nyomai ezek, amelyet él. Amikor legutóbb itthon járt, valamiféle mulatóról beszélt. S lám, édesanyuci mégis csodálkozott, sőt, meg is volt botránkozva. Gondolom nem volt az ényére, hogy Jacques előttem mesileget ilyesféle dolgairól. Az én drága anyukám jól tudja, hogy a szívem patyolat tisztas, hogy írtózom minden kétértelműségtől. Miközben írok, látom magam aranykeretes tükröcskémben, melyet születésnapomra kaptam Bertram bácsitól. Bertram bácsi igencsak vén, de még ma is okos és bűbájos, magas kora ellenére. Az én angyalkámnak, mondta. Igaz, angyal arcom van. Orcám gömbölyded és rózsás, szemem barnán és funcutól csillog, és ami engem illet, én nem használok kenceficéket. Gesztanya barna fürtjeimet csapzottá fésülöm. Jacques egyszer elküldte egy fényképét. Valamilyen reklámkoktélpartin ül rajta, képtelenül lapos frizurával, homlokát frufru takarja. És szivarozik. Édesanyuci nem volt hajlandó elhinni, hogy az egy szivar, de édesapucival megnézték nagyító alatt, és csak ugyan szivar. A fiú fizető vendégként jön. Ilyet általában csak nyáron fogadunk, de ő kész a szokásos össze kétszeresét fizetni. Tényleg nagy pihenhetnékje lehet, mert Jacques kedvéért alig ha követne el férfi ilyen őrültséget. Fáradt vagyok, kedves naplócskám, lefekszem. De előbb még lezárlak ezzel a kulcsocskával, mely a láncod végén csüng. Látom, hogy az ágy végéből Maci szigorú szemmel mered rám. Tudja azzal a derék kis plüssmackó fejével, hogy ideje aludni menni. Április 16. Hű, kedves napló, mennyi élmény, micsoda egy nap! Jacques egy nyitott piros tragacsal, de milyen tragacsal jött? Az övé. Állítólag úgy szóván bagóért vette. Jacques vezetett, Henri mellette ült. Jacques képe tele volt szétmázolt feketességgel, haja meg össze-vissza kócolódott, olyan ronda volt az Isten adta, hogy az ember szinte megrémült a láttán. Hatalmas kifestett szája a füléig ért. Mindig olyan képet vág, mint a gúnyolódna valamin vagy valakin. Édesanyuci azt mondja, hogy jó természet. Eszed tokja? Már megbocsáss, drága anyukám, lehet, hogy egy kicsit elragadtattam magam, de szó mi szó, nem neveznék jó természetnek olyas valakit, aki megállás nélkül röhögcsél. Egész egyszerűen arról van szó, hogy Jacques a fellegekben jár. Henri igen-igen magas. Amikor rám köszönt, egészen fölfelé kellett néznem, és e művelethez összeráncoltam az orrocskámat. Ez a kis fintor gyér kacérkodásaim egyike. Tudom, hogy közben elővillannak szép vonalú fogaim. Lehet, hogy ez elítélendő gyarlóság, de hát tisztában vagyok vele, kedves naplom, hogy nekem is van néhány gyöngém, és hogy neked, aki nem szitsz meg soha, ezeket be is vallhatom. Arra hirtelen szőke és mély hangú, a mosolya diszkrét, a tekintetét pedig nagy érdeklődéssel legelteti rajtam. Biztos vagyok benne, hogy semmi nincs közte és Jacques közt. Beszélget ugyan vele, de inkább csak gunyoros képpel mosolyog, ahogy hallgatja. Édesanyuc imádnivalónak találta. Henri körülbelül egyidős lehet Jacquottal, de sokkal fiatalabbnak látszik nála. Naplóm, édes kedves naplóskám, hát persze, hogy kitaláltad. Tetszik nekem. Jaj, szívem, ne íj hevesen. Április 25. Megfeledkeztem rólad, kedves naplón, bocsáss meg. De olyan tébolyult volt az életünk mostanában. Piknikek, séták, még táncoltunk is idehaza, és arra többször is fölkért. Éreztem, hogy fél magához szorítani, főleg édesanyjuci szeme láttára. Édesapuci fölment lefeküdni. Zsákott, aki most is a fellegekben járt, szélesen mosolygott, ahogy elnézte, miként pörgünk-forgunk, Henri meg én. Előzőleg normandiai vajos tortát készítettem. Csodálatosan jóra sikerült, és Henri nem győzött hangot adni idevágó elismerésének, miközben tekintetét mindannyiszor az enyémbe mélyeztette. Amikor azt mondta, micsoda gyönyörűség, jól láttam, hogy a számat nézi. Olyan ideges vagyok, hogy mostanában egész éjszaka csak rágondolok. De Jacques-ot sosem hagyja egyedül. Egész nap szinte belebújik. Mennyire elege lehet belőle Henrinak? Csak hát olyan udvarias fiú. Azt minden esetre nem tudja ez a hülye liba, hogy megbeszéltem Henrival. Holnap reggel magammal viszem a tanyára, ahol a tojást vesszük. Én magam szoktam összeszedni őket a tyúkolban. A gazdasszony megbízik bennem. A pajtába is beszoktam nézni, vajon a fekete tyúk, amelyik mindig oda menekül, nem tojte ott valamelyik zugba. Henri majd segít a keresésben. Nem tudom, mi van velem ma este, de a bőröm még sose volt ilyen rózsás. Látom a tükörben, ahogy a hálóingem válpántja gömbölyű vállamra csúszik. Soha nem fogom magam lefogyasztani, ahogy alig, ha nem Jacques-ot tette az utóbbi időben, mert ennyire gírhes azért nem volt régebben. A szemében ez nyilván karcsúság akar lenni, de ezekkel a vállakkal, melyek inkább válfák, mint sem vállak, meg ezekkel a fiús csípővel, hát már nem is tudom, mit mondjak, hogy néz ki. Én ellenben dundi vagyok, akár egy fűrjecske. A fűr pedig, kedves naplócskám, étvágygerjesztő. Április 26-a. Nos, megtörtént. Nagy béke szállt meg. Most már tudom, amit tudni akartam. Henri szerelmes belém. Méghozzá a bolondulásig. Elmentünk a tanyára, és ő hozta a kosaramat. Menet közben a keze időről időre, mint egy véletlenül a kezemhez ért, de odáig Henri már nem merészkedett, hogy felém is pillancson. Egyikünk sem szólt egy kukkot sem. Fölösleges is lett volna. Ugyanarra gondoltunk reszketőn mind a ketten. A tanyán eleinte minden úgy zajlott le, ahogy az várható volt. A gazdasszony elküldött, keressük ki a tojásokat magunk. A tyúkolban tizet szedtem össze. Henri tartotta az ajtót, hogy jobban lássak. Aztán könnyed hangon odavetettem. Nézzünk be a pajtába, vajon az a nagy ronda fekete tyúk nem dugott-e oda néhány tojást. Az övéi a legjobbak. Ez persze nem igaz, naplócskám, de a szerelem istene olyan ravasz akár az ördög. A pajtában meglehetősen sötét volt. Henri most is nyitva tartotta az ajtót, de odaszóltam neki. Segítsen, Henri, így nem találok semmit. Nagy hívvel kezdett kutakodni, hogy izgalmát leplezze. Amikor mellém ért, úgy tettem, mintha elbotlanék, belekapaszkodtam és följaldultam, mintha megütöttem volna magam. Felém hajolt, én pedig lehúnytam a szemem, és a számot nyújtottam neki. Amikor meglátta, hogy ott rózsállik ingerlőn, közvetlenül az övé előtt, valami kiáltás félét hallatott, és olyan hirtelen tépte ki magát a karomból, hogy ezúttal tényleg elestem, azzal elfutott. Egy ideig várta, miközben csodálatos érzés járta át egész valómat, majd összeszedtem a fekete tyúk tojásait, onnan, ahol mindig is találhatók, és Henri után eredtem. Úgy látszott, iszonyú zavarban van. Egészen kivörösödött. Én azonban a legbájosabb mosolyomat küldtem feléje. Megértette, hogy megértem őt, és vonásai kisimultak. Egymás oldalán tértünk haza, ez alkalommal is szótlanul, szívünk azonban együttemre dobbant. Otthon rögtön Jacques-otba botlottunk, aki a szokásos röhögnivaló sziattókjával fogadott. Henri furcsa tekintettel merett rá. Gyakori eset, hogy amikor az ember szeret valakit, hirtelen rádöbben mindazok csúnyaságára, akik nem azonosak a szeretet lénnyel. Így esett, hogy most Henrinak is szemébe ötlött Jacques-ot egész borzalmas mi volta. Kivételesen, mintha Jacques-ot is megsejtett volna halványon valamit, mert szemöldökét fölvonva pillantott vissza Henrira. Ez azonban nem szólt semmit, csak kikísérte Jacques-ot ott a konyhába elrakni a tojásokat, mert Jacques-ot erősködött, hogy meg akarja neki mutatni, hová kell tenni a kosarat. Olcsó kis fogás. Úgy látszik, már bánta, hogy magára hagyta Arit. Nyilván bele van esve. Ki ne volna így ezzel? Jó Istenem, kedves Laprocsám, olyan boldog vagyok. Maci, ne bámulj rám ilyen neheztelőn, sosem válok meg tőled. Április 28-a. Hát elmentek. Ari tegnap táviratot kapott, melyben sürgősen hazahívták, Zsákot pedig kijelentette, hogy visszaviszi Párizsba, tekintve, hogy 3 nappal később amúgy is oda kellene mennie. Eddig erről szó sem volt. A kocsit beadták a környékbeli szervizbe, mert valamilyen nyugtalanító zörejt hallatott. Én mentem érte. Van jogosítványom. És Zsákot valamelyik nap megmutatta, hogyan váltsak sebességet. Gyalog sétáltam el a szervizig, hogy egy kicsit elcsitítsam az idegeimet. Tudnélik, ebéd után irtózatos megrázkódtatás ért. A kis ligetben lévő kaibában találtam rájuk. Zsákot az egyetlen megmaradt érvéhez folyamodott, úgy viselkedett, mint egy tüzelő szuka. Jaj, tudom én, kedves naplóm, hogy borzalmas dolog, mégis csupán egyetlen szóval tudom minősíteni ezt a nőt. Ribanc! 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 Fogalma sincs, miféle megérzés vezérelte lépteimet. Nem láttak meg, de én igenis megláttam őket, és hányni lett volna kedvem. Ez a bestia állattá tette Arrit. Hosszasan elnéztem őket minden undorodásom ellenére, mert erős akartam lenni. És ott helyben meghoztam magamban a szörnyű döntést. Nekem nem kell olyan férfi, aki hagyja, hogy akármiféle ócska, jött-ment nőcske elcsábítsa. Majdnem teljesen lecsillapodva érkeztem el a szervízhez. A garázsmester azt tanácsolta, hogy vezessek óvatosan, és lelkemre kötötte, hogy mondjak meg otthon, tudom is én mit a kormány működésével kapcsolatban, meg arról is beszélt, hogy milyen veszélyes dolog ilyen kocsival hosszabb útra indulni. Látszik, hogy nem ismeri Zsákottot. Zsákot imádja a veszedelmet, és egy világért nem engedni, hogy Arri ő nélküle utazzék el vonattal. Igen, fáradt vagyok, kedves naplóm. Macinak ma este, mintha elégedettebb volna a képe. Tudja, hogy nem veszít el engem. Április 29-e. Ez a tébolyult nő, ez a gyilkos szörnyeteg megölte Arrit. Jött egy telefonhívás. Apu a helyszínre sietett, édesanyuci szünet nélkül zokog. Én bezárkóztam a szobámba. A kocsi ízé porrá zúzódott. Úgy mondják, a két test sem nyújt valami épületes látványt. Mi maradt hát a csodálatos fiúból, aki szerette volna, ha szerethet engem? A szívemben tovább él. De ez a szerencsétlen őrült. Nem is értem, miért csillog mégis, ha arra az idióta mosolygására meg a közönséges viselkedésre gondolok. Hiába, na, akárhogy is. Kövér könycseppek potyognak rád, kedves kis füzet, meg annyi kristálygyöngy. Még 49 évesen is úgy bánkódom akár egy gyerek.